két helyről volt az igét. Először a János írása szerint evangéliumból a 10. fejezetből a 17. és 18. verset olvasom. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. A másik ige a Máté írása szerint evangéliumban van. A 16. fejezetből olvasok egy hosszabb részt. A 13. versnél kezdem. Amikor Jézus Cezárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát. Azok így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak kiadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult és így szólt Péterhez, távozz tőlem, sátán! Bűnre csábítasz, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkébe pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjúr lelkéért? Kedves testvéreim, ezekből a megrendítően nagy igékből most két mondatot emelek ki, és azon belül is két szót, két kifejezést. Az egyik az, hogy Jézusnak van hatalma letenni az életét. Tudja jól Jézus, hogy mik következnek rá, de úgy megy az események elébe, hogy az nem tragédia, nem kikerülhetetlen végzet. Azt ő elvállalta, és van hatalma rá, hogy végigjárja az utat. Ő maga teszi le az életét. Tegnapi kifejezést használva, telik rá, még erre is telik az ő szabadságából. Annyira szabad, hogy az életét is le tudja tenni. Van hatalma. Ez tehát az egyik kifejezés. A másik pedig a Máté szavaiban ez, hogy kell. Sokat kell szenvednie. A dolog egyik része tehát az, hogy Jézus önként vállalja a halált, A másik pedig az, hogy és mégis ebben a halálban van valami végzetszerű, valami elkerülhetetlen. Hogy fér össze ez a kettő, hogy önként vállalja, de ugyanakkor egy másik megközelítésből elkerülhetetlen ez a szenvedés. Összevégíthető ez a kettő, önként vállalt halál és végzetszerűen bekövetkező halál. Nos testvéreim, Nietzsének van egy gondolata, amiben én összekötöttem ezt a két külön-külön igét. Nietzsche különös ember volt, zseniális ember volt, egyszer tagadta Istent, másnap pedig olyan dolgokat tudott mondani Istenről, amiket nem akárki tudott, például ezt is, amit most idézek, nem jutott volna, azt hiszem, teológusnak eszébe ez a gondolat. Nietzsche azt mondja, hogy embernek lenni egyebek közt azt is jelenti, hogy pokolra szállni. Az emberi élethez hozzá tartozik a pokoljárás. Ha van Isten, azt mondja Nietzsche, akkor Istennek is van pokoljárása. Istennek is van pokla. De mi az Isten pokla? És erre azt feleli Nietzsche, hogy az Isten pokla az ő ember szeretete. Az, hogy szereti az embert, és annyi mindent tesz az emberért, és mit kap érte felettül, ez az Isten pokla. És ebben a gondolatban egybe találkozik a két idézett ige. Jézus nem egyszerűen egy emberi pokoljárást járt végig, az Isten poklát járta végig, az én hitem meggyőződésem szerint, és elvállalta ezt az utat, és volt rá ereje, Istentől való ereje. Van hatalmam rá, hogy az Isten poklát végig járjam, mert ezt az utat végig kell járni. Ez hozzá tartozik az én küldetésemhez. De nem úgy, mint egy rettenetes kényszer, hanem mint valami, amit elvállalok, és önkéntes engedelmességgel járom végig ezt az utat. Na, tehát egy kicsit ebbe a kérdésbe igyekezzünk most bele merülni, bele mélyedni, hogy kell. Ezt az utat végig kellett járni Jézusnak egészen a gyötrelmes, kínos Golgotai kereszt halálig. Mi a tartalma ennek a kellnek? Miért kell? Sokféle feleletet lehet adni rá, néhányat adok, de egyáltalán nem azzal az igénnyel, hogy kimerítem ezzel a témát. Ezek ilyen dadogások, próbálkozások, hogy ennek a misztikus, csodálatos kellnek a tartalmát egy kicsit közelebb hozzuk, jobban megértsük. Hát az első válasz nagyon egyszerű, azt lehet mondani, pszichológiai, szociálpszichológiai válasz. Aki egy társadalomban úgy viselkedik, ahogyan Jézus viselkedett, az magára vessen, hogy a társadalom végez vele. Elviselhetetlen a társadalom számára az a magatartás, ahogyan Jézus jött meg a nép körében. Mondottam az előtestéken, az a szabadság, ahogyan a társadalomnak a kötöttségeitől szabad volt, az a társadalom szemében megbocsáthatatlan volt, tehát egyszerűen szociál-pszichológiailag indokolt volt, elkerülhetetlen volt az, hogy aki ezen az úton jár, az erőszakos halállal fogja végezni az életét. Tehát kell. Aki ezt az utat merészen vállalja, az számoljon vele, hogy halálba torkollik, erőszakos halálba torkollik az útja. Ez első válasz arra, hogy miért kellett Jézusnak ideje korán, alig három esztendős működés után meghalnia. A második fele már egy kicsit mélyebb ennél, mert az a meggyőződés, ami nem kielégítő ez a válasz. Ez érvényes, hogy valóban társadalmilag csak ide tortolhatott ez az út, de ez a kell, amiről Jézus beszélt, amit ő értett, ez a kell, ez mélyebb dimenziókra is elvisz minket. Itt van a második fellettel, egy összehasonlításban szeretném elmondani ezt a gondolatot, ami most bennem él, hogy kellett a halálba menni Jézusnak. Tegyünk egymás mellé két eseményt. Az egyik egy gála est, egy jótékony célú gála est. Valószínűleg most nyugaton sok ilyen gála estet tartanak, mondjuk az éhező lengyel nép javára. Meghívnak híres énekeseket, művészeket, estéi ruha, pezsgővel kocintanak, és a tiszta bevétel megy az éhező lengyel nép javára. Tehát egy ilyen képet gondolom magunk elé, gála est az éhező lengyel nép javára. A másikat egy teológiai professzornak az emlékezéséből hozom ide, ez valóságos történet. Elmondja ez a professzor, hogy volt egy barátja a világháború idején, tábori lelkész volt, és bekerült ő is a második világháború legiszonyatosabb ütközetébe, a sztálingrádi csatába. Körülvette őket a gyűrű, a szovjet csapatoknak a gyűrűje. Akkor már ő teli volt fagyásos sebekkel, keze lába elfagyott, és sok gyerekes apa volt. Közé sorolták annak a néhánynak, akit még repülőgépen ki lehetett menteni a sztálingrádi katlanból, halál katlanból. Őt is bevették a kimentendők közé, és nem szállt föl a repülőgépre. Azt mondotta, hogy ez az én nyájam, nekem itt kell maradnom. És ott maradt a sztalingrádi katlanban, és nem tudni, mikor halt meg ott, vagy a továbbiakban, de az biztos, hogy nyoma veszett. Tehát ezt a kettőt tegyük egymás mellé, segíteni kell az emberiséget. A segítésnek egyik módja a gála est, a segítés másik módja a sztalingrádi pokolba való ottmaradás. Itt van a második fellett a szívemben, Jézusnak végig kellett járni ezt az utat, abban a sztálingrádi katlanban ott kellett maradnia, és pedig azért, testvéreim, mert mindegyikünknek van egy kisebb, nagyobb sztálingrádja. Mindegyikünknek van egy fájdalmasabb, kevésbé fájdalmas, gyötrelmes sztálingrádi ütközete, amiben nagyrészt elvérzünk, és amikor a magunk sztálingrádi arcát arcoljuk, akkor hallatlanul nagy evangélium az, hogy ott van velünk Jézus. Nem menekült ki, pedig menekülhetett volna. Van hatalmam maradni, és úgy döntött, hogy marad. Mert itt van a második fele. Azért, hogy mi a magunk sztálingrádi ütközeteit egy kicsit vitézebbül harcoljuk, ahhoz kell az, hogy tudjuk azt, ott van velünk Jézus. Bele lehet kapaszkodni, tőle lehet venni erőket, akár a túlélésre, akár a belehalásra. Őtőle lehet erőket venni. Ezért kellett neki végigjárni ezt az utat. A harmadik válaszom úgy születik, hogy az első keresztényekre gondolok, akiket először teljesen beletaszított a semmibe. A nagypénteki esemény annyira megrendültek, hogy igazán a semminek a fenekére zuhantak, semmi nem érvényes, semmi nem igaz, minden összeomlott. És amikor húsvét után kezdtek ebből a semmiből eszmélődni, kezdték érteni a dolgokat, kezdett eszükbe jutni, de hiszen Jézus célzott már földi életre, napjaiban is arra, hogy mi fog vele történni. Amikor kezdték értelmezni ezt a halált, akkor jött egy gondolat, ami nem zsidó gondolat, egyetemes emberi gondolat a mítoszok világában. Mindenütt szerepel ez a gondolat. Itt utána néztem lexikonokban. Borneo szigetén épp úgy érvényes a bűnbak mechanizmus, mint akármelyik részén a földkerekségnek, egyebek közt a zsidók között is. Tehát ezek a szavak, ezek a számukra ótestamentumi fogalmak megelevenedtek, hogy bűnbak, helyettes szenvedés, egy ártatlan szenved a bűnösökért. Eszükbe jutott Ézsaiásnak a éneke a Jahve szenvedő szolgájáról, akinek a szenvedése közben azt hitték, hogy az Úr verése, csapása van rajta, és a később eszméltek rá, hogy miattunk és érettünk szenvedett. Tehát ezek a gondolatok megelevenedtek az első gyülekezetekben, és a továbbiakban ezeknek a keretében értelmezték Jézusnak a halálát. Meg kellett halnia, mert ez volt a rendeltetése, mint Jahve szenvedő szolgájának, vagy mint az ótestamentumi áldozat világában kiábrázolt eseménynek, ami az állatok körében zajlott, az árnyékszerűen volt csak előre vetített képe az igazi áldozatnak Jézusban történt, az igazi áldozat bemutatása. Ez volt a következő gondolat, ami vezette ezt, hogy kellett, meg kellett halnia, hogy betöltse a küldetését. Aztán egy kicsit más fogalmazás, megint egy következő gondolat. Jézusban az ige lett testé, az isteni kijelentés lett testé, és ezt az utat végig kellett járnia azért, hogy kiderüljön, hogy milyen az ember, és hogy milyen az Isten. Mind a kettőre a végső feleletet ott kapjuk, amikor arról beszélünk, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. A ritvallásnak ez a része ad feleletet arra végső soron, hogy kicsoda az ember. Ott abban a nagy arckép csarnokban mindenki magára ismerhet. Tamás és Péter, Kajafás és Pilátus, a tömeg és a tanítványok, akik elfutottak, kicsoda az ember, hát ilyen az ember, ez az ember. És az igazi ember, az egyszer hóvó, ahogyan Isten gondolta az embert, az is ott lett nyilvánvalóvá. Tehát az egyik, hogy milyen az ember, és hogy milyen az Isten. Az első napon beszéltem arról, hogy Jézusban volt Krisztusság, Krisztus valóság, isteni valóság. Hát a názáreti Jézusban lévő és időnként kiragyogó isteni valóság a leghatalmasabban éppen a Golgotai keresztnél szólalt meg. Ott lett igazán transzparensé ez a názáreti Jézus. Hát ezért is kellett ezt az utat végigjárnia, hogy az isteni kijelentés teljességre jusson. Kicsoda az Isten és kicsoda az ember. És most mondok még egy gondolatot, ne ütközzetek meg rajta, testvéreim. Népi bölcsesség szólal meg ebben a most idézendő négy sorban. József Attila idézi, és egy olasz szerző most nemrégiben könyvet írt erről a négy sorról. Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Nem Isten káromlás, amikor ezt idehozom, mert a népnek az egyszerű szavában a végső igazságok szoktak megszólalni. Végül is az, hogy tudás az előjárót jelent. aki egy közösség számára megadja a dallamot, és a közösség aszerint, a dallam szerint járja a táncot, vagy amit éppen. Tehát ez, hogy tudás, ez nem kevesebb, mint ha azt mondjuk, hogy Jézus királyoknak királya, uraknak urak, vagy filozófusoknak filozófusa, vagy tudásoknak tudása. Én nem érzek ebben semmi keveset, sőt, valami nagyon kedveset. Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Jézus Isten elöljárónak szánta. Csak mi megszoktuk ezt, hogy uraknak ura, királyoknak a királya. Hát elöljáróknak elöljárója. És ahhoz, hogy Jézus be tudja tölteni ezt a küldetését, bizony rá is érvényes volt ez, hogy aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. A dudát fújni szerintem egy dallamot megszólaltatni. És igenis, Jézusban Isten egy dallamot szólaltatott meg. És ahhoz, hogy ez a dallam igazán megszólaljon a maga egész gazdagságában, ahhoz pokolra kellett menni. Kell Jézusnak ez a pokoljárás ahhoz, hogy a isteni dallam megszólaljon. Mert nézzétek, ha így mondom, hogy hát ez a dallam, ez nem más, mint a szeretet. Akkor érzitek, hogy ellaposodik a dolog. Olyan rettenesen visszaélünk ezzel a szóval, hogy szeretet, hogy vagy nem kell mondani, vagy nagyon szemléletessé kell tenni, hogy mi az, hogy szeretet. Na de mégiscsak maradjunk ebben, hogy Jézus Istentől küldetést kapott, és a küldetés az, hogy egy isteni dallamot szólaltasson meg, és ez a dallam igazában a szeretet, és a szeretetnek az isteni dallamához hozzátartozik az, hogy felméne mennyekbe, és az is, hogy szálla alá poklokra. Bátran alkalmazom az isteni szeretetre és a közöttünk való, közöttünk lehetséges emberi szeretetre. Minden igaz szeretetben van valami ilyen, hogy mennybe menetel, a szeretetben átélünk valamit a mennybe menetelről és ből, de nincs mennybe menetel okosra szállás nélkül. A szeretetnek az isteni útja ez, hogy szállna alá poklokra, és azután föltámad valami új minőségben, és felméne mennyekbe. Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Az, hogy Jézus a szeretetnek az isteni dallamát meg tudja szólaltatni, ahhoz igenis kellett ez a pokolra alászállás. Hogy a dallamot hitelesen, szépen, tisztán szólaltassa meg. Tehát miféle tartalma van ennek a dallamnak? Nem vagyok sajnos zenész, de talán szabad így mondani, hogy néhány ütemet megpróbálok megpendíteni ebből az isteni dallamból, ami a pokokra alászállásban szólalt meg. A halálig, a keresztfának a kínos, gyötrelmes haláláig menő engedelmességben szólalt meg. Szeretek isteni dallamából négy gondolatot hozok ide, akik ismerik a Szentírást, mindjárt rá hangolódnak, hogy miről van szó. Az első azt testvérem, hogy aki isteni minőségben akar szeretni, aki Jézustól tanulgatja, a dallamot, az isteni dallamot, annak először is meg kell tanulni azt, hogy egyedül. Egyedül kell csinálnia. Ebben a dologban nincs segítség. A szeretet útja olyan út, hogy körülvehetnek, vigasztalhatnak, taníthatnak, segíthetnek, de igazából egyedül kell az utat végigjárni. most a Getsemáné kerti jelenetre gondolok, de hát előtte, utána is sok mindenre lehet gondolni. Emlékszünk, hogy magával viszi a tanítványokat, külön hármat még közelebb, és azt mondja, hogy maradjatok itt, amíg én előre megyek és imádkozom. És visszajön, és szomorúan kérdezi, hogy Simon, egy órát nem tudtatok virrasztani velem. Egy órára nem telt. Egyedül kellett Jézusnak ezt az utat végigjárni, mindig inkább egyedül. Aki az isteni szeretetnek a dallamát akarja lejátszani az életében, az ne panaszkodjék azon, hogy egyedül hagynak. De igenis Jézustól meg kell tanulnunk azt, hogy egyedül. Egy órára se tudnak igazán mellettünk állni az emberek, azt az utat, amit nekünk kijelölt az Isten, azt egyedül kell végigjárnunk. A második gondolat, második ütem ebben az isteni dallamban. Ezt az utat, az isteni szeretetnek az útját nem szabad kábulatban járni. Világos öntudattal kell járni. Emlékeztek rá, megkínálták Jézust a kereszten méreggel elegyített borral, gyakorlatilag fájdalom csillapítóval. Az a méreggel elegyített bor az elkábította volna őt. Ennyi engedményt még a római jog is tett a keresztre feszítésnél, hogy amikor a keresztre feszített halálra ítélt ember már iszonyatosan szenved, akkor szabad megkínálni kábító italnal. És ezt tették Jézussal is. Egy hosszú nátszáras pongyát fűztek, amit belemártottak ilyen méregkel elegített borba, és oda tartották a szájához, és visszautasítottak. Hallatlan nagy tanítás van ebben, testvéreim. Ezt az utat ezt nem csak egyedül kell végigjárni, de józanul kell végigjárni. És akinek volt már útja, története, kínja, menj be menetele és pokorra szállása a szeretet ügyben, az tudja, hogy milyen állandó kísértés a méreggel elegyített bor. Vagy a méreg nélküli bor. Nem kevesen vannak azok, akik akarnák a szeretet útját járni, de nem bírják, és kell a kábulat. Hát itt van előttünk a mi Urunk Jézus Krisztus, aki az isteni dallamot így járta végig egyedül, és nem engedte azt, hogy a kábulatnak a jó téteményében részeltessék. Aki erre az útra vállalkozik, az ebben a vonatkozásban is zárkózzék fel Jézushoz, egyedül és kábulat nélkül. A következő ütem ebben az isteni dallamban az, hogy folyamatosan meg kell küzdeni a kísértéssel, amely kísértésnek a lényeg az, hogy hagyd abba. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A gúnyolódó tömeg kiabálta neki, másokat megmentett, csodákat tett. Na most mentse meg magát. Állandó volt ez. És ahogy nőttek a gyötrelmek, úgy nőtt ennek a kísértésnek az ereje abba hagyni. Ezt azért is meleg szívvel idézem, hogy tudnék szállj le a keresztről, mert életemnek egyik nagy-nagy élménye volt a háború végén, amikor Budapest ostroma volt, Budán voltunk egy kicsi gyerekkel, feleségemmel, nagyon veszélyes helyzetben, és voltak barátaim itt Pesten, még novemberben lehetett átközlekedni, még nem robbantották fel a hidakat, barátaim mondták, hogy hát Budán rettenetes lesz az ostrom. menekülj át, gyere át ide Pestre, mi hozzám felkínáltak lakást, menjünk oda. És emlékszem, akkor sorom következett az igében, amikor éppen a döntés napja volt, hogy az utolsó alkalom, hogy most jössz vagy nem jössz. És akkor a sorozatos bibliaolvasásban ez következett, hogy szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről. És akkor megértettem, hogy nem, hát nekem ott van, tényleg volt egy gyülekezetem. Egy olyan városi házban laktunk, ahol 1200 ember 12 óvóhelyen húzódott meg az ostrom idején, és tudták, hogy pap vagyok, és hívtak, és mentem óvóhelyről óvóhelyre minden nap. És ez volt a döntés, hogy menteni feleségemet, kicsi gyerekemet, magamat, vagy pedig ott maradni a kereszten, és Isten adott erőt ahhoz, hogy nem jöttem át Pestre, hanem ott maradtam, és a legutolsó napon szabadultunk föl abból az iszonyatos nyomásból, ahogyan valósággal széplődték a fejünk fölött, és 1200 ember lakta nagy ház tömböt, most is meg lehet nézni, a Bocskai úton van most is fölépítve az az óriási háztömb. Nos, tehát mondom, nekem egy életre szólóan muzsikál ez a isteni dallam, hogy szállj le, ez a kísértés, és az isteni válasz erre az, hogy maradok. Hagyd abba, nem hagyom abba, csinálom tovább. Végig kellett járni Jézusnak, és be kellett mutatnia ezt is, hogy jöhet a kísértés, és nem válaszol rá, hanem ott marad a Golgotai kereszten. És a negyedik ütem ebben a csodálatos isteni dallamban az, hogy Jézus iszonyatosan szenvedett, és ugyanakkor tudta, hogy mégis lényegileg nem róla van szó, hanem a többiekről. És elhangzott ajkáról ez az imádság, hogy Atyám, bocsásd meg neki, nem tudják, mit cselekeztek. Itt van a negyedik ütem ebben a csodálatos isteni dallamban. Rólam van szó, engem rövidítenek meg, engem tesznek hátra, engem aláznak meg, de mégse rólam van szó, mert küldetésben járok. Atyám, bocsásd meg neki. Keresni a mentséget a többiek számára, a többiek javára. Na hát szerintem ezért kellett ezt az utat végigjárni, hogy ennek a dallamnak a teljes gazdagsága megszólaljon. Az isteni szeretet, az Isten pokoljárása. És még egyszer mondom, testvéreim, az igazi szeretetben, az isteni szeretetben ez egymást követő és mind a kettő együvé tartozó valóság szálla alá poklokra és felméne mennyekbe. Nagyon érdekes, hogy a különböző biblia tudósok másként értelmezik ezt, hogy mi az, hogy pokolra szállás. Ami Calvin Jánosunk a maga józanságával azt mondotta, hogy a pokolra szállás ez volt, amit ott a halálig végig szenvedett Jézus. Luther Márton tovább ment, azt mondta, hogy nem, meghalt, és aztán ténylegesen az alvilágba leszállt, és ott még prédikált, és ott még végezte mentő munkáját. Nem tudjuk mely. Valószínűleg mind a kettő érvényes, mert a haláláig, amit cselekedett, az bizony pokoli járás volt. Na testvérem, ez tehát a válaszom erre, hogy miért kellett néki még járni. Azért kellett az Isten pokoli járását végigcsinálni, hogy az isteni dallam egész szépségében és tisztaságában megszólaljon. És most vizsgáld meg, hogy mi a te szívednek a válasza erre. Mert erre hív Jézus, hogy Ha valaki én utánam akar élni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és járja végig ő is a pokoljárás útját. Amikor ide jutottam a készülésembe, akkor szinte kényszerítő erővel szólalt meg egy ige bennem, hogy ez mindig az, egy jottányit sem vonok vissza ebből, amit hallottam, az isteni szeretetnek ezek az ütemei vannak, és ezeket nekünk is tanulgatni kell Jézustól. De mondom, mikor ezeket végig gondoltam, akkor megszólalt bennem egy ige. Elolvasom, Timóteus első levelében van ez a nagyszerű ige, mert úgy tűnik a Szentlélek Úristen rá kényszerít, hogy ne ezekkel a részekkel fejezzem be, hanem ezzel, ami itt hangzik a Timóteusi első levélben, azt mondja Pál, én rám bízatott a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Vagyis boldog Isten, az Isten. Annak ellenére, hogy az Istennek is van pokoljárása. Az, ahogyan szeret minket Isten, és ahogyan mi válaszolunk az Isten szeretetére, az az Isten pokla. És mégis nem az az utolsó szó, hanem ez az utolsó szó. Reán bízta Isten a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliumot. Vagyis az, amit Jézus végcsinált, az csodálatos, boldog út, nagyszerű út, egyedül azon az úton érdemes járni. Segítsen minket Isten, hogy fölismerjük, hogy enélkül nem járhatjuk az utunkat, de ez az út végül is a boldog Istennek az útja, és a mi üdvösségünknek az útja is. Imádkozzunk.